A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánosok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggelét a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 26-a csütörtök reggel van, pontosan 6:30. És akkor ezt az óramű pontosságú indítást elkövette az nem más, mint Mihálovics András.
És aki ezt az utolérhetetlen hájpolást ring speakeri magasságokba emelte, az Gede Balázs. Kicsit hiányottam a rezegtetést, a Mihálovics András.
Ja, hát ez az kellett volna még. Igen.
De hogy ez miért terjedt el? Hát főleg akkor érzek perverz örömöt, mikor rájövök, hogy elkezdi kimondani a nevet, és nem fog kijönni az ütemesen, hogy na most mit fog csinálni, mindig megoldják.
Igen.
Tudod, nem jön ki a szótag, hanem túl hosszú vagy túl rövid, és akkor kell ugyanígy. Na mindegy, ez egy másik műfaj. 0630-as 6-os 98-0-98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, úgyhogy ide lehet mindenféle üzenetet írni a stáb tagjainak. Nem árt, ha tudjuk, hogy műszaki hibás jármű vesztegel a Rákóczi úton a belső sávban az Astoria után, úgyhogy nagy körültekintéssel közelítsük meg.
Engem az lepett meg, hogy hallgattam a híreket, befele jövett, hogy általában megnyílt a pesti alsórakpart is a BKK jelentése szerint, mert tegnap még arról volt szó, hogy a budai tud megnyílni először.
Igen,
és a pestin,
mert az van magasabban.
Igen, a Lánchidi alagút miatt ugye a csupa trutymó, a sím, meg minden ott még szivattyúzni, takarítani kell, de ma reggel meg azt hallottam, hogy megnyílt, úgyhogy van infótok, persze majd rákeresünk mi is, de hogyha tudtok erről valamit, akkor azt írjátok meg nekünk, legyetek kedvesek. És Gézának gyorsan olvassuk fel az életképét, azt mondja, hogy könnyed tangó oktatásnak indult, már este izomláz lett belőle, most meg azon tanakodom, melyik lábammal keljek. Hát azért sietem, hogy szóljak neki, hogy semmiképp ne a ballal, ugye, mert annak aztán nem lesz jó vége, aki ballába kell.
A tangó oktatás izomlázat okozhat?
Az abszolút.
Én magam semmiféle táncterápián, hát, pedagógián, hétvégén oktatáson nem vettem részt, nem véletlenül mozgáskultúrám ezt nem engedik, de meghökkenve látom, hogy Gézunak az izomlázat okozott a tangó, és nem felejtem el megemlíteni a mai hírolvasó kollégénát, Szoller Andrát, aki reaktiválta magát néhány hónappal ezelőtt, mint néptánc virtuóz, és ő is erről panaszkodott.
És még a feleségem is, mert hétvégén esküvőben voltunk.
És megtáncoltattad?
Az igazság az, hogy nem én.
Nem, te. Tudtam én.
Szerencsémre épp egy grafikus előtt ültem, mert volt egy olyan szolgáltatás ott az esküvőn, hogy le lehetett ülni egy grafikus elé és karikatúrát csinál. Amikor az őrült tombolás, ilyen lányok, fiúk táncversenye zajlott.
A szerelem vonat a parket.
Á, nem, annál sokkal komolyabb. Ilyen versenyszerű, ilyen ki tud jobban, és akkor a DJ rakta a zenéket, és akkor ki lesz
pörgősebb.
Igen, de ilyen csoportos, tudod, és akkor lányok, fiúk egymás ellen. aztán jöttem másnap, hogy jaj. Hát ugye mondtam, hogy jobb ezt elkerülni, úgyhogy én azért csak egy óvatos tingli tanglival megúsztam, lehoztam azt a napot.
Az egyet jobbra, egyet
balra. Így van, persze, egy kis kalimpálás a kézzel is meg is volt, nem is letizomlázom. Úgyhogy...
A legutóbbi ilyen táncpárbaj, amin részt vettem, a Guns N' Roses Paradise City című szerzeményére történt. Méghozzá idősek, nem tudom rádióképesen elmondani, hogy milyen mezőnybe indultunk, érted?
Igen, a szeniornak
és egy ilyen. És a juniorok, tehát ugye a másik generáció, tehát a barátaim gyerekei, akik már kamaszodtak, és akkor mondták, hogy papperek vagyunk, és hogy nem tudom, és mi megmondtuk, hogy bezzeg a mi időnkben, és akkor, hogy ezt döntsük el táncpárbajba, egy ilyen igazi pogózás egy házi buliba a Paradise City-re, kirúgtuk a ház oldalát, hát figyelj, én szerintem még halucináltam is, mire vége lett, mert hát nyilván oda tettük magunkat, igen. És azt hitte mindenki, hogy 20 éves, aki 50, és van egy ilyen perverz része a Paradise City-nek, amikor begyorsul. Akkor igen, már igen, csak igen, a igen. túléléssel küzdöttem. Én mondtam, hogy csak ennek egyszer az életben legyen vége. De legyomtuk a fiatalokat, büszként jelentetek. Mit nem tudnak ezek
mozgókép
semmit se.
Nem készült?
Hála a jó Istennek, nem készült.
Igaz, most nagyot menne, képzeld, de micsoda TikTokkerré válhatná.
Esküvőben, vagy esküvőn voltál, Balázs?
Voltam esküvőn, nem tudom, mit mondtam.
Mi a különbség?
Lehet, nem tudom, lehet, azt mondtam, hogy esküvőben voltam, nem tudom. Ja, hogy vagy egy esküvőben, nem, hát már régen voltam esküvő félben, most esküvőn voltam, hogy erre gondol a kedves hallgató. Te meg nemrég. Ó, hát van itt minden. Na, akkor viszont megköszöntjük a névnaposokat, a Justinák ünnepelhetnek ma, de nem mellesleg a cipórák, cipriánok, cipriánák, cipriennek is. Ezt mindenképp fel akartam
hogy
sorolni.
Ott például miért van az, hogy a cipóra 1P-vel is anyakönyveszhető, de akinek nem tetszik, akkor 2P.
És két P hosszú.
És akkor megkérdezik, hogy cipóra. Hogyan írja?
Cipóra.
Igen.
És kikéri magának nyilván cipóra, hogy ő nem cipóra, hanem cipóra.
Istenem.
Ez erre jó.
Nem értem. Nézzük, mi köthető. A születésnaposok kedvére, akiket természetesen most is nagyon jó egészséget, sok vidámságot kívánunk, és köszöntünk ehelyről, hogy a születésnapjukon 1777-ben Mária Terézia azt mondta, hogy a Nagyszombati Tudományegyetem ne Nagyszombaton legyen, hanem a Budai Királyi Várban. És emellé neztek még itt egy egyetemi könyvtár is.
És emellé a millásregeli.hu-n tessék megkeresni, mert Katona Csabával beszélgettünk erről a Mesél a múlt rovatban, és valahogy biztos el lehet keresni és megtalálni a felvételek között.
Aztán az első televíziós elnökjelölti vitának is tapsolhatnak a születésnaposok, mert akik szeptember 26-án ünnepelnek, akkor nem árta tudják, hogy 1960-ban szeptember 26-án volt az első televíziós elnökjelölti vita az Egyesült Államokban, hát az egy műfajteremtő volt, mondhatjuk. Akkor Richard Nixon vitázott John F. Kennedyvel.
Igen.
Hát ugye most meg Kamala most, és Donald.
Amiből Donald nem kér többet.
Vitatkoznak, hogy ki kér, nem. Hol ez kér, az akkor éppen igen, nem a másik. Igen.
Aztán
1973 a Concorde felszállt Washington és Párizs között repülve, 3 óra 33 perc alatt tudta le az utat. Hely, mit nem adtam volna azért, ha én a nyaralásomból nem 5 és fél óra alatt egy Fly Dubai fapados járaton, hanem egy Concorde-dal 3 és fél óra alatt értem
volna vissza. Lehet, hogy nem sokára tudsz majd, mert indul egy ilyen szuperszónikus, vagy ez már hiper, melyik ez? Nem, ez
nem tudom ezeket.
A járat azt hiszem egy Boom nevű startup akarja újraéleszteni, csak mérsékelte bárakon, mert a Concorde megfizethetetlenül drága volt. Most körülbelül olyan első osztályos repülő, vagy első osztályú repülő járat áron próbálnak ilyen gyors járatokat indítani, majd talán 27-től, vagy hogy lesz. Erre a napra esik egyébként 1981-ben az, hogy a levegőbe emelkedett az első Boeing 767-es.
Legendás modellje a Boeingnek. Igen. Aztán születésnaposok, T.S. Eliot Nobel-díjas amerikai költőre emlékezzünk meg, 1888-ban született szeptember 26-án, aztán Martin Heidegger német filozófus is itt van nekünk, 1889-ben született.
Na, mint ahol Heisenberget látok, mert nézem a Breaking Bad-et, és ott az az álneve a kémia tanárnak, aki a szakács, vagyis aki a metet főzi.
Aztán Szörényi Szabolcs, Kossuth Díjas, magyar zeneszerző, rockzenész, ma ünnepel, jó egészséget neki, 1943-as évjárat ő, a Roxy Music frontembere, Brian Ferry, angol énekes is születésnapját üli, biztos felteszi az összes lemezt, amit a Roxy Music megalkotott, és visszahallgatja.
Nincs a
pályafutását. Nincs
a Brian Ferrynek.
Hát ilyen nem szeretik annyira.
Íródik, ami azt jelenti, hogy még létre kell hozni. Vladimir Remek, az első csehszlovák űrhajós.
Hát
1900...
No Man is No Man.
Remek, remek pacák.
Aztán Olivia Newton-John.
Szintén ebben az évben, 48-ban, szintén ezen a napon született.
Ausztrál énekesnő, színésznő, hát ugye a Grease. Ugye mindenkinek megvan. Aztán a Terminátor filmek robbantatlan erős női karaktere.
Kisörös volt a név, és nem
Linda
tudtuk.
Hamilton,
tényleg.
Amerikai színművész, olyan bicepsze van, mint nekem, sose lesz. És úgy tudja ezt a shotgunt letépet lábbal, szétlőtt vállal pumpálni olyan elszántsággal, mint senki más az akciófilmekbe. Ennél már csak bombább szervákat Serena Williams, amerikai teniszbajnoknő tudott fénykorában, ő is ma ünnepli a születésnapját, csak jóval fiatalabb.
Készült
a királyság?
A királyság.
A király,
Richard
tudom,
király, vagy micsoda.
Richard király, tényleg.
A felkészítésükről, a gyerekkorukról, hogy lettek bajnokok, nagyon jó, nagyon tetszett az a film.
No, akkor a névész születésnaposok kedvéért szóljon egy jó kis Bronski Beat.
Hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Nézzük a sajtótermékeket.
A Portfolio.hu a német kormány összeomlásáról írja, mármint lehetséges összeomlásáról. Nem áll jól a Scholz kormány. Vezető ereje az SPD, mármint a koalíció vezető ereje az SPD. Első helyen végzett a párt főbástyájának számított Brandenburg tartományban a vasárnapi választáson, de két koalíciós partnere, a Zöldek és a liberális FDP nem jutott be a helyi parlamentbe, utóbbi még az 1%-ot sem érte el.
Közben hát lehet hallani erről, hogy hát gyengülgetnek a nagyon erősen, igen, a Zöldek. Kontraproduktívek voltak az intézkedéseik, amik mellett lándzsát törtek és kitartottak tűzön vizen keresztül. Úgyhogy...
És hát a koalíciós partnerek között van egy kis pánik, annak ellenére is, hogy Scholz 25-ös kancellárjáti reményei azok nem fosztottak szét, de a koalíciós partnerek pánikolnak, a Zöldek teljes vezetése szerdán bejelentette lemondását, az FDP egyes politikusai pedig a kormánykoalícióból való kilépést fontolgatják. Portfolio.hu-n lehet részletesebben írni.
Van vita Bruxelles-sel erről a pénzekről, és hát az Erasmus is ennek áldozatául esett, hogy a gyerekes szülők pontosan tudják, hogy ugye a külföldi tanulmányokat támogató programról van szó. Mondtuk kurucosra, hogy nem baj, akkor mi majd megcsináljuk a saját Erasmusunkat. Erről ír a Népszava. Jelentősen alulmúlja a várakozásokat az úgynevezett Pannónia program népszerűsége, írja a Népszava. Idén augusztusban több mint 200, szeptemberben pedig több mint 500 magyar egyetemi hallgató kelt útra a Pannónia program keretében, nemzetközi tapasztalatokra, ismeretekre vadászván. A Tempusz közalapítvány hozta nyilvánosságra ezeket az adatokat. Ez elmarad a várakozásoktól. Ugye azt követően jött létre a Pannónia program, hogy az uniós kormányok képviselőiből álló EU tanács hozott egy határozatot, amely felfüggesztett 6,3 milliárd eurót a Magyarországnak megítélt fejlesztési forrásokból a közösségi pénzekkel elkövetett rendszer szintű korrupció miatt. További részletek a Népszavában olvashatóak, és ugyanez a lap ír arról, kérlek szépen, hogy itt van az ingyenes jogsi szerzés. A Népszava úgy tudja, hogy az autós iskolák nem tudják, milyen adminisztrációval veszik majd át a tanulókat az elméleti képzés után. Sem a pedagógusok szakszervezete, sem a pedagógusok demokratikus szakszervezete nem tud róla, hogy előre tájékoztatták volna az iskolákat arról, miként zajlik majd az ingyenes jogosítványszerzés, pontosabban annak elméleti része a középiskolákban. egyetlen iskolától kaptak jelzést, hogy náluk volt valamiféle mozgulódás vezetői tájékoztató a témában, és talán elindult valami. A Népszava úgy tudja, az autós iskolák sem tudják, hogy akkor hogyan tovább. Részletek ebben a labban, tehát a Népszavában olvasható.
Nem jutottam a végére, de egész veszélyről indít a Telex egy cikke, hogy az üveg visszaváltási rendszer megmutatja, hogy a munkaalapú társadalom csak illúzió. Azért itt...
Mindenki visszaviszi inkább az üvegeket, hát, ahelyett, hogy termelni a GDP-t?
Valami ilyesmire lyukadt ki a cikk, ameddig eljutottam egy szociológus segítségével, miszerint igen, tehát hogy az alsóbb rétegekben nem elég a bér, és ezért gyűjtögetik az üveget, és kiegészítésként, hogy életmód lesz belőle. Hát ez szerintem máshol is így működik, ahol ezt bevezették. Nem tudom, ezt az összefüggést meg végképp nem érzem, hogy a macerásan működő visszaváltási rendszernek azonban lett egy társadalmi következménye is. Nagyobb városok, különösen Budapest utcáin egyre többször látható a közterületi szemetesekből betétdíjas palackokat, fémdobozokat gyűjtő emberek. Itthon ez egy új jelenség, és a társadalom jelentős része egyelőre nem tud mit kezdeni vele. Van, aki inkább igyekszik tudomást tenni a palack, hogy mások bosszankodnak. Hát miért kell ezen bosszankodni? Hát ez az egyik hatása, ennek örültünk, hogy ugye, hogyha nyilván lesznek olyanok, akik nem viszik vissza, és van egy olyan réteg, aki meg viszont ennek a gyűjtéséből plusz jövedelemre tehet szert, és ők majd eltüntetik az eldobált ilyen palackokat. Na, ezt még olvasgatnom kell, szóval a Telexen van egy cikk.
Az Index a budapesti orvosi ügyeleti rendszerről ír egy cikket. Többé senkinek sem kell keresgélnie az ügyeleti hívószámot. Központi elérhetőségen lehet október 1-től házi orvosi ügyeleti segítséget kérni Budapesten. A Magyar Orvosi Kamarának sokkal gája és ellenvetése van, de az Országos Mentőszolgálat főigazgatója szerint a vármegyei tapasztalatok alapján bevált az új alapellátási ügyeleti rendszer, amelyet mostanra a budapestiek igényeihez is igazítottak, és az Index arról ír, hogy kell tulajdonképpen az új ügyeleti rendszerben boldogulni. 15 helyen lesznek ellátóhelyek, 3 speciális gyermekellátóhelyen, és 14 mobil ügyeleti egység is működni fog, amely, ha szükséges, kimegy a beteghez, és a 1830-as központi számot kell hívni, ha valakinek hétvégén egészségügyi problémája támad. Részletek az Indexen olvashatóak.
Aztán még csak most érkeztem ide a szabadeuropa.hu-ra, a MÁV gondjait jól mutatja, hogy hogyan tették félre Lázárék a budapesti vasúti fejlesztési tervet, és itt feleveníti ugye a nyárvégi balesetet, ami a keletinél történt, és éppen hogy nem lett belőle óriási tragédia, és hát hosszasan szól erről az elhanyagolt vasútfejlesztésről a szabadeuropa.hu cikke.
Bár a Fradika tegnap kikapott az Anderlechttől 2-1-re, lé. Elrontja az ünnepet a G7 cikke, amelyben
hát
arról érnek, hogy...
Anderlecht szurkoló vagy?
Nem.
Hát akkor mit ünnepelünk?
Hát azzal, hogy azt mondta Kubatov Gábor állítólag, hogy elbüszkékedett azzal, hogyan folytogatja rengeteg pénz a magyar focit.
Aha.
Erről ír a g7.hu. Azt mondja, Dénesre volt ajánlatunk, de ő egy okos gyerek, közgazdász volt, egy francia ajánlata, megkérdezte, hogy ott mennyi az adó, a lakbér, az élet. Kijött neki, hogy 1500 euró pluszért nem mozgatja a családját, emellett van egy hosszú távú megállapodásunk, és jól is érzi magát. Ezt mondta Kubatov Gábor, és Dibusz Dénesről, természetesen a Fradi kapusáról volt szó, szóval, és a G7 szerint Kubatov ezzel lényegében azt állította, hogy a Ferencváros már annyit fizet játékosainak, hogy a focisták anyagi szempontból az 5 legfontosabb európai liga közé tartozó francia élvonalba sem szívesen mennek. És akkor itt jön egy hosszú elemzés, amelyet én nem lőnék le. A lényeg, hogy egy csapatra jutó átlagos bevétel a labdarúgó NB1-ben szépen és megállíthatatlanul nő 2010 és 2023 között. Úgyhogy nyilván vannak egyenlőtlenségek, meg stb., de például az élvonalbeli labdarúgó csapatok átlagos bevételében 2022-re Ausztria után Magyarország a második. Érdekes ábrákkal színesített cikk a g7.hu.
Akkor a végére még egy kis színes, a 444-en még hír az, hogy róka rongyolták este a Szent Gellért téren. Hát úgy beköltöztek már közénk, hogy tényleg itt ott felbukkannak, és remélhetőleg tudunk rájuk vigyázni, mert teljesen behúzottak ide az ember lakta vidékekre.
Na, hát akkor nézzük meg a tőzsdei összefoglalót.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Budapest értéktőzse 74.378 pont lett a vége, ez 1,1%-kal több, mint az előző kereskedési napon. Nem volt nehéz megugrani, miután a vezető papírok mindegyike drágult. Az OTP 1,2%-kal 18.950 forintig ment fel, és irdatlan nagy forgalomban majdnem 12,5 milliárd forint értékben köttettek üzletek a papírra. A Richter 2% fölötti pluszt hozott össze, 10.990-ig ment föl, a 0,3%-os plusz került a MOL tickerje mellé, 2676 forintról indul ma, a Telekom részvények 1048 forintot érnek, ami 0,2%-os erősödés után alakult ki. Az Opusban volt még valamekkora forgalom a vezető négyeshez mérhetően, és ott 2,5%-os plusz került a papír tickerje mellé.
Az európai tőzsde... Mit csinált a BUX? Esett? Emelkedett.
Derék módon.
Na, hát az akkor egy nagyon jó teljesítmény, mert Európában nem ez volt az alaphangulat. A frankfurti DAX 4%-kal esett, a londoni FTSE 2%-kal, a párizsi CAC-on 0,5%-kal. A tengeren túl pedig mondhatni vegyesen zárt, mert a Dow Jones az 7%-kal került lejjebb, az S&P 2%-kal, míg a Nasdaq 0,4%-kal tudott emelkedni. Jött egy csomó információ nyitás előtt, például egy jó adat az új lakás hitelt igénylőkről, és ennek lehetett is volna örülni, hogy lábra áll az ingatlan piac, de az a helyzet, hogy belenéztek mélyebben a számok mögé, és a meglévő jelzálog hitelek újrafinanszírozását keresték inkább azok, akik már ülnek a hitelekbe. Aztán ma is lesz adatközlés, második negyedéves GDP jön az USA-ból, és holnap pedig ugye a Fed által nagyon figyelt PCE, ez a bizonyos személyi fogyasztási kiadások árindexe, de ami igazán izgalmas az az, hogy a zárást követően a Micron Technologies, a chipgyártó jelentett egy betyárosat, bőven meghaladva a piaci konszenzust, és ennek az lett az eredménye, hogy a nem hivatalos kereskedési időben 14%-kal került feljebb, úgyhogy valószínű újra fújhatja a lufit, vagy újra lendületet hozhat a chipgyártókba és az AI szektorba ez, mert hogy az igen jó eredménynek ez lehet a következménye, és a tegnapi jó szereplő Nvidia, amik több mint 2%-kal emelkedett, és megközelített egy technikai szintet, az már lehet, hogy egy ilyen kitörés szerűséggel próbálkozik, úgyhogy ezek voltak tegnap a tengeren túli piacokon.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Jó, igen, teljesen igaza van a kedves hallgatóknak, nem a rókák húzottak be az ember lakta vidékekre, hanem az emberek terjeszkednek folyamatosan a rókák élőhelye felé. Igen, először kiszorítottuk őket a terjeszkedésünkkel, most meg visszaveszik azt a...
Nem ilyen egyszerű.
Hát azért...
Nem ilyen egyszerű, a rókákat immunizálják, a rókákat természetes ellenségeik, úgy, mint veszettség, úgy, mint rühösség rendre tizedelte. Mióta ugye a veszettség miatt immunizálják őket, a hazai róka populáció feldúsult, és valóban már nincs elég élőhelyük. És ezért keresnek olyan helyeket, ahol van kaja, meg van fedezék, és el vannak nyugodtan.
Há, ez egy kicsit érdekes összefüggés, köszönjük szépen! Mester.
No, hát Szóler Andreát várják a portán, hogy utána beengedhessék, és fel tudjon jönni ide hozzánk híreket mondani. Amíg ez megtörténik, addig promóciós összeállítással szórakoztatjuk azokat, akik ennek nagy barátai.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelével. Itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 26-a van 7 óra, 9 perc, és csütörtök, ha nem mondtam volna. Itt van Mihálovics András.
És Gede Balázs is. Jó reggelt kívánok magam is. 0630-as 698-0980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Jönnek az üzenetek. Szépen nem értelek benneteket, ha megírom, el is kell küldenem, hogy elolvassátok. Bravo!
Hát mondjuk nem Le árt.
Papa.
Nem árt.
Igen. Igen. Csodálatos dolog a tömegkommunikáció, ugye? Aztán olyan izmok szerintem nincsenek, aha, is, amik most fájnak. Bizony. Kérdés, hogy eddig mit csináltak, csak úgy vannak rajtam, full szabadságban, Hawaii Sunshine.
Gézu, még mindig a tangó oktatás
okozta sokból lábadozó.
De igen, teljes savkicsapódás miatt szenvedő izomlázban.
Kínlódó. Rá kell tangózni, Gézu. Ennyit tudok igen mondani. Bármilyen távolinak is tűnik.
Tangó, tangóval.
Lehet még csatlakozni az előttetek szólókhoz. SMS falunk az halott, mint a
azért,
sosem működött volna.
Azért írjatok, mert előbb-utóbb majd meg
mindjárt megszereljük, ha lesz időnk. Igen. A sok duma mellett. Na nézzük Budapest rovatunkat.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
A Nagymező utcai Edit szórakozó hely, bár és klub sorsával szórakoztatnánk az egybegyűlteket. Keserédes lesz ez a vicc. A következő történt, hogy másfél hete nyitottak újra a nyári szünet után. Az újra nyitást ünneplő eseményen történt egy végtelenül szerencsétlen baleset, ami alapjaiban rángatja meg létünket, írják Facebook bejegyzésükben. Sajnos a fent említett éjszaka egyik pontján az egyik vendég egy teljes korsolnyi italt borított a DJ pultba. Ha valaki csak egy kicsit is jártas a szórakoztatóiparban, pontosan tudja, hogy ez maga a kollektív klubos rémálom, az egyik legszörnyűbb dolog, ami egy szórakozóhely életében megeshet. Az elázott és ezáltal helyben kimúlt egy új lejátszó, a pult nagyobb része nagyjából megúszta, de még vizsgálat alatt vannak a komponensek, a kár így is milliós léptékű, a felszerelés bérelt, így még kellemetlenebb az ügy. Az elkövető a kavarodásban eltűnt, azóta is keresik, de valószínűleg már soha nem lesz meg, így 100%-ban a helynek kell állni a cekhet. A nyári zárvatartás miatt annyira ki vagyunk centízve anyagilag, hogy ez a malőr egy K.O. a helynek. Soha nem gyűjtöttek több pénzt vagy magukra, de korábban igen, mert például a Tápszínháznak, de most az Edit szorul segítségre, örömrészvényeket bocsátanak ki, és egy támogatói estet is tartanak, de azért egy egyszerű támogatói oldalt is létrehoztak. Pompás idők jönnek, ezzel zárja a posztját az Edit bár és klub.
Igen, majd kiposztoljuk a Facebook oldalunkra, hogyha valaki tudja támogatni őket. Mondom, ez a támogatás olyan egyébként, hogy azt hiszem ilyen lefogyasztós támogatás része is van, meg a partneron van. Patreonon is van egy rész, ahol ilyen baráti vagy klubkártyát lehet kapni, meg fogyasztást, vagy mindenfélét adnak mellé, csak hát most jól jönne a zsé, amiből újra tudják pótolni, illetve kártéríteni a céget, akitől bérelték az eszközt. Még egy hír akkor az olimpiai népszavazásról, mert hogy lesz egy 2.0 terveztetik a Momentum által. A pártelnöke már be is adta a kérdést a referendumhoz. Most arról akarnak népszavazást, hogy az emberek megkérdezése nélkül ne lehessen olimpiát rendezni Magyarországon. Tehát, hogy egy olimpia rendezéshez gyakorlatilag kelljen megint egy népszavazás. Szeretnénk egyszer is mindenkor a pontot tenni az olimpia rendezés kérdésének a végére. Azt szeretnénk, ha bármilyen olimpiai pályázatot szeretne az ország beadni, akkor előtte népszavazást kelljen kiírni. És akkor jönnek ugye a szokásos, hogy mert amíg nincs elég orvos, tanár, ivóvíz, nem tudom én micsoda, meg kínai hitel van, addig ne építsünk olimpiát. Én még hozzátenném, hogy amikor a korrupciós ranglistákon nem jövünk egy kicsit följebb, nem javul a helyzet. Én
már
meg...
milyen irányba? De...
Följebb, tehát jobb helyezést ja, nem érünk el.
Mert a korrupciós úgy is olvasható,
úgy, hogy, abszolút, igen.
Hogy a hetedik helyről lépjünk elő,
igen,
a legkorruptabb
országok. Tehát amíg nem javul a
isten.
Helyzet, mert nekem az a nagy bajom, ugye, hogyha egy ilyen volumenű, nagy büdzséjű, nagy rendezvény van, hát ott bizony jó ok lehet elszivárogtatni pénzeket.
Na, hát ennyi fért a Budapest rovatba, most egy kicsit az otthonfelújítási program házatáján nézzünk szalag széjjelben, mert bizony nem könnyű ott boldogulni, majd eláruljuk, hogy miért.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Kaptunk egy sajtóközleményt, úgy kezdődik, hogy az otthonfelújítási program a vártnál lassabban indul. Hát nem tudom, ki várt gyorsabb indulást, mert amikor kiderült, hogy van.
Hát nagyon fel
21
volt
a... dokumentumot kell beadni.
Jó, akkor már nem, de amikor kiderült, hogy lesz ilyen program, mindenki nagyon megörült.
Ja, hogy akkor még a legelején, igen. Szóval a lényeg, hogy nem egészen úgy alakulnak az igénylések, ahogy az mondjuk elvárható lenne egy ilyen felújítási programot illetően, de hogy mi ez a lassulás oka, vagy ez nehezíti ez a sok adminisztráció, vagy valami egyéb, azt Horváth Áronnal, a Magyar Energia Hatékonysági Intézet ügyvezető igazgatójával beszéljük át. Jó reggelt, kívánunk!
Szervusztok, és üdvözlöm a kedves felújítás előtt álló hallgatókat is.
És akár a közben lévőket, vagy a tervezőket. Mi itt a probléma? Arról beszéltünk, hogy nagyon macerás, és nagyon adminisztratív a rendszer. Ez hátráltatja a támogatók számosságának növekedését, vagy vannak egyéb okok is?
Szerintem azért elsősorban ez az első dolog, ami lassítja a pályázat felhasználását. Most azt tegyük hozzá, hogy az érdeklődés az nagyon nagy a pályázat iránt. Aha. Itt azt lehet tudni különböző forrásokból, hogy érdeklődnek az emberek és számolgatnak. De ez az első olyan pályázat Magyarországon, ami előír energia megtakarítást a pályázat teljesítéséhez feltételeként. Tehát az igazából nagyon bonyolult ugye igazolni, ez az egyik adminisztratív nehézség. Tehát gondoljuk el mondjuk az autóban ülő hallgatók, arra kapnak felajánlott támogatást, de arra, hogy akkor az autójuk fogyasztása csökken. Na most ezt az embernek ki kell találni, hogy így hogy rakja össze, mibe méri, milyen szakemberekhez
de
kell menni.
Bocsánat, az nem elég, hogy ugye itt azt hiszem a pályázatban az van, hogy legyen előtte egy energetikai tanúsítvány, utána is egy tanúsítvány, és a kettő között kell lenni X különbségnek. Ha az megvan, akkor a hitel átalakul támogatásá.
Ebben igazad van, na jó, de azt így úgy kell belőni, hogy a végén a tanúsítvány, amelyik a végén van, na az hogy fog olyat kimutatni, hogy a 30%-os csökkenés meglegyen. Valószínűleg ez majdnem biztos, hogy egy fajta kivitelezésből nem is lesz meg, de ez az ember például több szakemberrel kell, hogy kapcsolatba kerüljön. Eleve a tanúsítóval is kapcsolatba kell, hogy kerüljön, de hát hogy itt több fajta emberrel kell meg szakemberrel beszélnie, és akkor ezeket is össze kell rakni az egész csapatot.
Tehát akkor igazán nem is a tanúsítvány körül van a macerra, gondolom, hanem hogy belőjük, hogy az a 30 meglegyen, és ne álljon meg 28-nál.
Igen, ez az egyik fontos, és ez ilyen tényleg újdonság. Aha. A hazai rendszerben, úgyhogy óriási számolgatás van mindenki részéről, nekünk is, amelyben is van egy ilyen online kalkulátorunk, ami segíthet így kalkulálni a hallgatóknak, érdeklődőknek, ez az egyik. A másik pedig talán az az adminisztratív nehézség, ugye, hogy ennek van egy nagyon kedvező, visszatérítendő lába is, nulla kamatozású, de az mégis egy hitel jellegű folyamat, de hát ott hitelképességet és az ehhez szükséges dolgokon, folyamatokon végig kell mennie az embereknek.
Uh-huh. Miért nem fordulnak szakértőkhöz? Több cég is ráúszott erre a piaci lehetőségre, nem soroljuk fel őket, de mondták, hogy be kell menni, és akkor sőt, azt hiszem, hogy nektek is van ilyen kezdeményezésetek, hogy be lehet menni, tájékozódni valahova.
Abszolút, amelynek is a Renault pontokban fél órás tanácsadást ingyen igénybe vehet valaki, aki egyébként a pályázattól függetlenül, és de most a pályázattal kapcsolatban is tudnak a kollégák segíteni. És ahogy így van, mi is azt gondoljuk, hogy ez egy annyira összetett dolog, hogy ehhez kell szakember, aki tanácsot adjon, sőt, a kiíró is, ugye az állam is azt gondolja, hogy kell segítség, és úgynevezett integrátorok tudnak ebbe segíteni. Ők fenn vannak a pályázat honlapján, regisztrált integrátorként ott lehet valaki, aki mindennel el tudja igazgatni az érdeklődőt. Tehát, hogy lehet, hogy tud neki szakembert ajánlani, tud neki energetikust ajánlani, tud neki kivitelezőt ajánlani. Szóval mi is azt gondoljuk, hogy a bonyolultság miatt jó, hogyha segít egy ilyen összefogó
ember. Na de ember. Akkor miért nem veszik igénybe az emberek? Én ezt nem értem. Nyilván, hogyha ha én fölmegyek erre a honlapra, hogy na akkor nekilátunk, anyukám, felújítjuk a kádárkockánkat, felmegyek, és belebotlok egy ilyen átláthatatlan dokumentum rengetegbe, akkor elkezdem azon gondolkodni, hogy vagy hagyom a francba az egészet, és megcsinálom saját pénzből a tettem, vagy úgy állok ehhez az egész dologhoz, hogy na nézzük már meg, hogy itt nincs valami szakértő, aki esetleg tanácsot tud adni, meg nem tudom, vagy mindenki azt mondja, hogy akkor az plusz költségbe kerül, és akkor meg azért nem jön ki a matek?
Hát szerintem azért nyilván felszokott ez merülni, hogy amikor akkor megnézi az ember, hogy akkor hogy tudja hozni a 30%-os megtakarítást, azért egy nagyobb ház esetén, vagy egy korszerűtlenebb ház esetén elég könnyen kiderül, hogy neki a 7 millióhoz még hozzá kell tennie plusz költséget, és akkor már elkezd kalkulálni, hogy mint tud spórolni, mit húz le, és azért sokakban felmerül az, hogy akkor mégis elkezdi a pályázatot nézegetni. Mi azt gondoljuk, hogy részben ez az idő zajlik, most nézegetik az emberek a pályázatot, és rá fognak jönni arra is, akik eddig nem fordultak integrátorhoz, pályázati menedzserhez, tanácsadóhoz, hogy ők akkor el fognak menni. Különösen úgy, hogy ugye a pályázatok közül, és azért elég sok visszament már hiánypótlásra a beadottak közül, egy elég ugye vaskos dokumentációt kell leadni, hogy szerintem ez jönni fog, csak meg kell tanulnunk, hogy mi ennek a folyamata.
A híles sarkának az egész program tényleg ez a 30%-os megtakarítás? Ezt azért kérdezem, mert hogy erre meg egyáltalán lehet jó gyakorlatot előadni, mert nem tudom én, hogy mikor épült az a ház, miből épült az a ház, milyen állapotban van az a ház, szóval ezek egyáltalán ilyen ahányház annyiféle kalkuláció jön ki, lehet, hogy ez riaszt?
Hát szerintem ez egy új dolog benne, de hát egy innováció, ami ugye mi mehiként nagyon támogatjuk ezt, meg nagyon szeretjük, és összhangban van a tavasszal szigorodott, meg konkrétabbá vált európai irányelvekkel, amik így az épület állományunknak a megújulását szorgalmazza. Tehát ott nagyon komoly javulást kell majd elérnünk, olyat, ami így új lakási épüléssel nem valósulhat meg önmagában, hanem tényleg sok felújítás kell. És a sok felújítás akkor jó általában, mi azt szoktuk mondani, ha rendes nagy felújítás van, de nem darabonként valamivel kezdünk, és ezt megcsináljuk. De ez tényleg egy bonyolult dolog.
Egyébként amikor azt mondjuk, hogy nem úgy haladnak az igénylések, ahogy az jó lenne, vagy elvárható lenne, az mit jelent, hogy mit tudunk, hogy hányan kapták meg, vagy adtak be már támogatási kérelmet?
Ezt én sem tudom igazából, aha, hogy így mi alapján ítéljük meg, mert ugye mondjuk ha ahhoz viszonyítjuk, hogy mondjuk voltak olyan napelemes pályázatok, ahol aminek csak vissza nem térítendő lába, aha, van, viszonylag egyszerűbb, ott egy általában a napelem telepítőjével voltak sokan kapcsolatban, aki segített azt az egy pályázati dolgot kitölteni, és ehhez képest a sokkal bonyolultabb. Én olyasmiket hallottam, ugye, hogy azt tudjuk, hogy most a keret, akiknek számára megnyílt, az 20 ezer családi ház, és akkor már olyan 2-3 ezer leadás történt. Bírálat az még nagyon kevés történt, én úgy tudom, akinek el is bíráltak, ugye, hát azt ki is lehet számolni, hogy egy 30-60 nap biztos, de az benn állhat a pályázat, mert hiánypótlással együtt, meg minden papírt átnéznek, és most születnek az első elbírált, pozitívan elbírált pályázatok.
Mi maga a folyamat? Oké, megszámolgatunk, stb. Stb. Utána jön, jön micsoda, hogy jogosultak vagyunk-e, utána jön az energetikai felmérés, gondolom, kiírja a pályázatot, ezt is a magánembereknek kell. Meg ugye kivitelezőket verbúválni, kiválasztani, kulcs termékeket, ugye erről is van egy lista külön, szóval ez nem tűnik ilyen nagyon egyszerűen járható útnak.
Hát azért gondolom, hogy a folyamat legelején az mindenképpen fontos lenne, hogy valaki elmenjen egy tanácsadóhoz, integrátorhoz. Ez majdnem biztos, hogy az elején ingyenes tanácsokat fog kapni, és akkor utána gondolkodhat azon, hogy esetleg mégis maga nekivág, de valószínűleg az fog kiderülni, hogy így a összetettség miatt érdemes neki segítőkezet igénybe venni az egész folyamat során, és akkor az van, hogy előbb-utóbb, ahova neki mennie kell, azok az úgynevezett MBH pontok, hiszen ennek van egy hitel, MFP pontok, ahol az MB, és az OTP és a Granitba lehet menni, tehát így teljes a kép, és akkor ugye a hitel láb miatt ebbe a három pénzintézetnek az MFP pontjaiba be kell menniük.
Uh-huh. És akkor az előfordulhat, hogy megvan mindenem, van önrészem, hitelképes vagyok, stb., akkor megkapom ezt a pénzt, de hogyha nem teljesül a 30%, akkor az marad hitel, azt hiszem kamatmentes hitel, ugye?
Hát igen, de én azt gondolom, hogy pont ha szakembert igénybe vesz valaki, meg elindul ezekkel a online kalkulátorokkal, beszél energetikussal, akkor fogja hozni a 30%-ot. Tehát nyilván nem fog olyan tanácsot kapni, hogy 30,4%-ra hogy jönne ez ki, és akkor vagy kijön a végén, vagy nem, hanem azt fogja mondani, hogy csináld meg az ablakot is.
Aha. Értem. Jól gondoljuk mi azt, hogy itt több különféle érdekcsoportnak kéne együtt működnie? Ezek beszélnek egymással? Pályázatírók, energetikusok, kivitelezők, építőanyagkereskedők, stb.
Uh-huh. Így van, ugye, de van a gyártók, a kereskedők, a pályázatírók, ugye a kivitelezők, maga, akik kiírták a pályázatok, azért beszélnek egymással szerencsére, de hát elég hosszú volt a pályázat előkészítése is, de hát előtte is lehetett tudni azért, hogy ez egy ilyen komplex pályázat, és például a Mehinek is vannak ilyen partnerei, múlt héten is beszéltünk többet egymással, és ott ilyen tapasztalatcserék voltak, úgyhogy szerintem azért van ilyen beszélgetés, meg a kiírás is változott, egy kicsit pontosítás volt, de hát, hogy a visszajelzésekre azért van reakció.
Lesz egy konferencia is, ami segíthet ennek az együttműködésnek a tető aláhozására. Ez mikor és hol kerül megrendezésre, meg a potenciális célközönségnek szól-e ez a rendezvény?
Ó, nagyon kedvesek vagytok, hogy ezt is észrevettétek. Október 9-én lesz egy Renovate Europe Day és a hazai épületfelújítás napja konferencia. A MEHI és a nekünk ilyen európai hálózati szervezetünkben a Renovate Europe Campaign-nál közös rendezésben, ami egy ingyenes konferencia. Azért ez főleg ilyen szakközönségnek szól, de szeretettel várjuk azokat, akik érdeklődnek a távlatok iránt. Mert hiszen most azért az egyén szempontjából beszéltünk erről a pályázatról, de itt rettenetesen mély a jéghegynek az alja, hogy európai szabályozásból hogy következik a magyar, és abból hogy következnek majd az egyén szintjén igénybe vehető pályázatok, kötelezettségek, lehetőségek a következő 20 évben is.
Jó, na akkor Renovate Europe Day, ezt is nem árt szemmel tartani, hogy lesz ez a rendezvény. Köszönjük szépen az információkat, és akkor sok erőt és kitartást a program tovább gördítéséhez.
Nagyon kedvesek vagytok. Szép napot. Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok.
Horváth Áronnal, a Magyar Energia Hatékonysági Intézet
a ügyvezető. MEHI, nem MEHI.
Igen, így lehet megtalálni őket.
Nem MEHI, hanem MEHI. Így kell keresni,
igen,
hogyha
és valaki... És az intézet ügyvezető igazgatójával beszélgetünk.
Na, most jön a napközi, beékelődvén a Millás reggeli műsor testébe, aztán pedig jövünk vissza mágikus azaz az e-kereskedelmi rovatunkkal.
Veszel-e? Eladod-e?
Kanapéről-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Na, előjáróban, bocsánat, mert a témába fogunk, hogy hallgató írt, hogy lemaradt az előző beszélgetésről, és hogy hol hallgathatja meg. Mindig a millásreggeli.hu-n megtaláljátok az adott napi műsort podcast formájában, és ott visszahallgatható bármelyik beszélgetés.
Idén júliusban, hogy visszakanyarodjunk a rovat tematikájához, a Shoprenter és a Synapsis piac kutató cég közösen egy felmérést indított. 998 hazai webáruház tulajdonos válaszolt a feltett kérdésekre, és több kérdésre keresték a választ, hogyan változott a forgalom, milyen kihívások vannak, milyen preferenciák vannak a szállítási és fizetési módokat, illetően milyen marketing tevékenység jellemző a webáruházak környékén. Egyébként a három legnépszerűbb értékesítési kategória a játék és ajándék, a barkács és kert, illetve a ruházat, sportruházat volt ezek a fő profilja az elkereskedőknek. És akkor azt lehet itt látni a felmérésben, hogy mindegy negyedik webáruház alig egy éves.
Tényleg?
Igen. Például...
Alacsony a belépési küszöb, gondolom, és sokan próbálkoznak online értékesítéssel, ugye most már komplett webshopokat tudsz az oldaladra telepíteni, fizetési megoldással, mindennel, úgyhogy...
Az új webshopokban tudod, mi a legmenőbb kategória? Utána néztem. Az óra ékszer.
Tényleg?
Bezony. Uh-huh. Azt követi az állateleder és a játék ajándék kategória, és a legkevesebben, kérlek szépen, a sport és szabadidő kategóriában indítottak új webshopot. És akkor több mint fele üzleteknek és vásárlóknak egyaránt értékesít, ezt nevezik B2B, illetve B2C-nek. A webshopok 39%-a viszont csak végvásárlóknak értékesít, és 6% B2B szektorban tevékenykedik. Aztán túlnyomó többségük kizárólag Magyarországon értékesít, 10-ből 80, ugye erről rengeteget beszélünk, hogy viszont a csehek, meg a lengyelek, meg a többi regionális elkereskedő nem ilyen szemérmetes, és a távol-keletiek pláne nem ilyen szemérmetesek, hogy csak hazai piacra nyomulnak, és többségük csak egy webáruházat működtet. A külföldön értékesítő hazai webshopok mintegy 3/4 egyetlen univerzális webshopot üzemeltet, nyelvválasztó segítségével szolgálják ki a piacokat, a többiek pedig külön webáruházat üzemeltetnek a külföldi és külön a hazaihoz. A legnagyobb probléma a külföldi értékesítés során a vevőszerzés, ezt minden második webshop jelölte meg problémának, és nehézségnek érzik még a logisztikát, a nyelvi korlátokat és az árfolyam változást is, kérlek szépen. Idén egyébként a válaszadók több mint fele érte legalább 10 millió forintos árbevételt a 2023-as lezárt üzleti évében. 10-ből 8 webshop tulajdonos darabszám növekedésre számít idén. A bevételekkel kapcsolatos várakozások viszont nem ilyen fényesek.
Nem fényes, de várj, dehogy nem.
10-ből 8 webáruház... Ja, de...
67%-os ja, átlagos 60. növekedést prognosztizálnak 2024-re. Hát úgy, hogy a kiskerforgalom romokban, meg sérunk, rívunk, meg nincs áfa bevétel, nincs forgalom, meg kimegyünk külföldre, azzal együtt ilyen hasításra számítanak, ez nagyon érdekes. Tavaly egyébként ez a szám, ez 11% gondolta a megkérdezett webáruházak közül, hogy legalább megduplázza a bevételét az adott üzletében az előző évhez képest. Idén a webáruházak több mint 1/4 számít erre, az a 27%.
Aztán mi a probléma a webshop üzemeltetésben? Új vásárlószerzés és a vásárlói gyakoriság növekedés áll az elsőjén. Aztán marketing és menedzsment problémák, ez a második problémacsomag, és a harmadik pedig a tőkehiány és finanszírozási nehézségek illetve design és grafikai teendők ellátása holtversenyben.
És ugye, amiről már mi is beszéltünk, ugye új, nálunk új szolgáltatás, ez az előfizetéses rendszer, amiben valamit kapsz, valami havidíjért, akár, nem tudom, ingyen szállítást, vagy folyamatos kedvezményt, vagy valamit, ez most kezd egyre inkább teret nyerni a nagyobb webshopoknál.
Aztán online csalás egyre gyakoribbak, és a webshop tulajdonosok felmérés tanúsága szerint vagy manuálisan ellenőrzik a gyanús vásárlásokat, vagy valamilyen fizetési kapus integrációt használnak. Ilyen a Barion Smart Gateway, vagy az OTP Simple Pay például. A csalások megelőzésére, ez is egy érdekes megállapítás, viszont közel ötödük nem használ semmilyen csalás megelőző eszközt. Az is elgondolkodtató.
És 5% csak a több lépcsős hitelesítés a vásárlók, igen, számára.
Aztán, ha marketing, akkor social media, Facebook hirdetés és kereső optimalizálás, ez szerintem nem annyira különleges. A házhoz szállítás szinte minden webshop biztosít, és mintegy 100%-os eredménnyel képes abszolválni. A csomag automaták népszerűség egyre nő, ám azt is érdemes megjegyezni, hogy az adatok szerint a személyes átvételi lehetőség aránya is nőni tudott a tavalyi szinthez képest.
Úgyhogy... Marketing eszközként értelemszerűen a social médiát hát használják, mondta, leginkább, igen. Ja, ezt mondtad, igen. Facebook hirdetés, SEO, ez a hármas rangsor, aztán jön a Google Ads és hírlevél, majd kupon. Jó, akkor nagyjából így elmondtuk, ugye, a igen, felmérésnek a főbb számait.
Na, menjünk tovább, aztán heti alapozó rovatunkban még más témákról is szót ejtünk.
Na, megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online! Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferde pénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Voltak izgalmak a héten, jegybanki oldalról is főleg, ugye az LKB ilyen szokatlan pályán mozog, nem ciklusban, hanem így darabonként csökkenget, ezt lépte meg. Hát a Fed meg 4 éve nem csinált ilyet, ő meg azért izgalmas, úgyhogy ezek
na de ezek után milyen kamatpálya vár a befektetőt.
Igen, igen, végén. Ez izgalmas, hogyha meg is beszéljük Tóth Istvánnal, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzserével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, elemezzük először igen, a két jegybanki döntést.
Igen, igen, szóval az LKB-nak a döntése az szeptember 12-én volt, tehát majdnem 2 hete. Itt a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal vártak a kamaton, ezzel 3,5% lett az alapkamat az eurozónában. Ugye itt kihagytak nyáron egy alkalmat júliusba, és ez idén a második vágásuk, ugye júniusban kezdték meg a kamatvágás ütemét, tehát összesen eddig 2x25 bázispontot vágtak idén. Ugye az LKB-nak kicsit nehéz a dolga, mert a európai gazdaság azért gyengélkedik, főleg a nagyobb eurozóna országok gazdasága, mint például Németország is, a recesszió határán van, és azért az inflációs célt még nem érték el. Tehát mondjuk az általános árindex az ilyen 2,2% volt a legutóbbi adatok szerint, viszont a maginfláció az még mindig inkább 3%-hoz van közel. Úgyhogy óvatosan kell mozogniuk ezekkel a kamatvágásokkal, mert még nem hirdethetnek győzelmet ugye a inflációs szempontból, viszont a gazdaság meg a gazdaság állapota indokolná a további kamatcsökkentéseket.
Tehát élénkíteni kéne, igen, de az inflációt sem lenne jó elengedni, vagy elszabadítani. Aha.
Na jó, de akkor a Fednek meg egyértelműbb a helyzete? Könnyebb a dolga?
Hát,
vagy könnyebb volt?
A Fednek olyan szempontból igazatok van, hogy nem volt neki se egyértelmű, mert az infláció azért ott se ért be még ugye a célsávba, tehát ugye a legutóbbi augusztusi inflációs adat is 2,5%-os volt, illetve a maginfláció még ott is 3% fölött volt. Ennek ellenére úgy ítélték meg, hogy az elmúlt hónapok tendenciai alapján egyre magabiztosabbak lettek, hogy itt a 2%-os cél irányába haladnak, és így a hát megosztott volt a várakozás, hogy most a múlt héten 25 vagy 50 bázispontot vágtak, végül is a nagyobb vágás mellett döntött a Fed, és 50-et vágtak. Leginkább azzal indokolható ez a döntés, hogy az elmúlt hónapokban lassuló munkaerőpiaci adatok érkeztek, és ugye a különösen restriktívnek volt mondható ez a kamatszint, amit fönntartottak, tehát hogy eddig a 5,25-5,5%-os sávba volt a target, és ezt tartották 2023 nyara óta. Úgy voltak vele, hogy most, mivel a gazdaság még relatíve jól teljesít, az infláció úgy látták javul, akkor egy nagyobb lépéssel próbálnak elindulni a neutrális kamatszintek irányába.
Világos, és hogyan tovább?
Bezony.
Melyik jegybank hogyan mozoghat
tovább? Mert hogy van egy olyan forgatókönyv, hogy ezt várta a piac a Fedtől, jönnek.
Sőt, vár még további, igen. Azt hiszem 2x25-öt az idén, meg vagy 4x25-öt jövőre?
Jönnek a olcsó hitelek, beindul a vállalati motor, nőnek a tőzsdei árfolyamok, van egy ilyen forgatókönyv is, mert hogy ez gyakorlatilag a soft landing a gazdaság számára, ezt üzenek a Fed lépése, mások azért szkeptikusak, hogy még nincs meg az a korrekció, amire nagyon régóta várnak.
Hát abszolút igazad van, tehát hogy most teljesen úgy tűnik, hogy a piac elhiszi ezt a soft landing szenáriót, tehát hogy kedvező volt a megítélése az 50 bázispontos vágásnak, nem egy ilyen pánikvágásként értékelték, hogy már most bajban volna a gazdaság, és emiatt kellett hirtelen ekkorát csökkenteni. Egyébként az év hátra levő részére most a 75 bázispontos vágást nároznak már a piacok. Oh. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy két kamatdöntőülés van, ebből az egyik feltehetően lehet, hogy a következő még 50 bázispontos vágás lesz a Fed részéről.
Úgyis a Jerome Powell hangsúlyozta, hogy ne vegye senki készpénznek, hogy így megyünk tovább már, mint a Fed.
Igen, igen. Hát általában most megint optimistára váltott a piaci hangulat ebből a szempontból. De hát ez látszik a részvénypiacokon, igen, is, hogy azért egy elég széles körű emelkedés volt azóta. A kötvénypiacok azok nagy mozgást nem tanúsítottak így a Fed döntés óta, a rövidek hozamok egy kis mértékben csökkentek, itt az amerikai hozamokról beszélve a két éves hozamok, a tíz éves hozamok egy kicsit korrigáltak felfelé egy 10-15 bázisponttal, de alapvetően nagyon nagy hatása nem volt, már a korábbi hónapokban ugye ezt elkezdte árazni a piac, és akkor elég sok hozamcsökkenés volt már a kötvénypiacokon.
Na és a Magyar Nemzeti, igen, Bank és a magyar kamatpálya az hogy fog
még
alakulni?
Még egy 2 percünk maradt, erre mindenképp számunk.
Mert hogy a lakáspásárlás tervezők, hitel után átcsingózók számára ez egy fontos info.
Igen, igen, mondjuk itt ugye az MNB inkább a rövid kamatokat határozza meg, tehát ugye most a héten 25 bázisponttal csökkentettek, 6,5%-ra. Idén már ugye az infláció szempontból nem várunk további javulást, tehát hogy a dezinflációs folyamatok idén lassulnak, szóval ez csökkentheti azt a teret, amit a további vágásokat illeti. Itt az elemzők megosztottak abból a szempontból, hogy idén már csak egy 25 bázispontos vágás jöhet, vagy még 2-25 bázispontos vágás is összejöhet. Ugye nyilván az is segíti az MNB-t ebben, hogy a nyugati jegybankok várhatóan még többet vágnak idén, aha, tehát hogy ilyen szempontból le tudja követni ezt, és a kamat különbözet ugye megmarad, ami mondjuk támogathatja azt, hogy a forint nem kezd el gyengülni. De a gazdasági szempontból is indokolt volna itthon is a gyorsabb vágás, az idei GDP növekedést is lefelé módosította az MNB a várakozásai szerint, tehát hogy csak ilyen 1,8%-os GDP növekedéssel számolnak, és jövő évre is a korábbi várakozásokhoz képest 1%-kal kisebbnek várják már a GDP növekedést, ilyen 2,7-3,7%-ra. Szóval ez mind azt indokolja, hogy folytatódhat a kamatcsökkentések idén is, és jövő első negyedévben is. Itt a mérték a kérdéses. Szerintem alapvetően nagyban fog függni attól, hogy milyen lesz a külső kockázati környezet, és hogy mondjuk az euróforint meg tud-e maradni ebbe a sávba, ebbe a 3,92-3,98-as
sávba. Igen,
az látszik,
hogy erre érzékeny a jegybank, hogy amikor van egy kis cirkusz, az elmúlt akkor
visszafogja
magát.
Így. Jaja.
Oké, hát nagyon köszönjük, követni fogjuk az eseményeket. Köszi a beszámolódat, jó munkát!
Köszönöm, sziasztok!
Tóth Istvánnal, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzserével beszélgettünk.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
És itt van Szoller Andi.
Kerek szemekkel medvetáncot láttam az előbb. Nagyon súlyos.
Pedig épp itt mondta, hogy nem tudja.
Nem fogom többé a művészetemet megmutatni nektek.
De ugye, és itt
ilyen lohat viselkedés után.
Ez kiderül, hogy egy géppuska lábú, pedig a műsor elején itt mentegetőzött, hogy ő nem, ő csak kettőt balra, kettőt jobbra. Erre tessék. Na jó.
Pocakja tud gyerázni.
Nincs is pocakom.
Hastáncosnak elment.
Na jó, hát olyan mély pontok. Azért nálam van a space gomb, emberek.